Az imádságról szóló sorozatunknak a harmadik alkalma ez a mai. Így olvassuk az igét Máté evangéliuma 6. fejezetéből, a 9-től a 13. versig. Így hangzik tehát az élő Isten igéje Máté evangéliuma 6. fejezetéből, a 9. verstől. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Atyánk, kérünk, taníts bennünket, és add, hogy amit tanítasz, az megfogadjon bennünk. Amen. Foglaljunk helyet. Múlt alkalommal egy kihívást intéztem felétek. Mi volt ez a kihívás? Az ige hirdetés legvégén. Azt mondtam, hogy jövő héten pedig keresd meg a te belső szobádat. Keresd meg a te belső szobádat, és próbálj meg, hogyha eddig nem tetted volna, naponta legalább 10 percet eltölteni ebben a csendes szobában, csendes kamrában. Ki az, akinek sikerült? Ki az, aki megtalálta ezt a csendes kamrát? 1, 2, 3, 4. És ki az, aki olyan, akinek eddig nem volt ez gyakorlat az életében, de a múlt héten belevágott ebbe? Oké. Azt gondolom, hogy az imádság rendkívül fontos. Majdnem, hogy azt mondhatnám, hogy nem is értem, hogy miért kell ennek a fontosságáról beszélni. Azt mondjuk, hogy Isten az életünk királya. Erről énekeltünk. Azt mondjuk, hogy ő a mi erősségünk. Hát hogyan legyen jelen az életünkben? Hogyan lépjen kapcsolatba velünk, hogyha nem szánunk 10 percet egy napunkból arra, hogy beszéljünk vele? Csendesen, csak önmagunkban. Az Úr és te. Bármit mondhatok, az az igazság. Bármit mondhat bárki, aki ide áll erre a helyre. Ha nincsen az életedből napi 10 perc arra, hogy kapcsolatban legyél az életed királyával, majdnem, hogy értelmetlen bármi továbbiról beszélnünk. És biztos érzékelitek, hogy nem az a szándékom, hogy bárkit itt letoljak. Egyáltalán nem. Csak tanultunk valamiről a múlt héten. És volt 7 napod, 7 lehetőséged, hogy gyakorold azt, amiről tanultunk. És biztos vannak itt olyanok, akik félénkségből nem mertek jelentkezni, de már nem 10 percet imádkoznak, hanem 20-at vagy fél órát. Bízom benne, hogy ti vagytok többségben. De ha esetleg mégsem, akkor a kihívást újra szeretném megtenni. Azért az érdekes nekem, hogy amikor a Facebookon elindult ez a kihívás sorozat, akkor azt, hogy egy vödör jeges vizet öntsön egy ember a fejére, ez valahogy nagyon ment. Igaz? Azt a kihívást, azt mindenki nagyon bírta. Önts egy vödör jeges vizet a fejedre, Hívjál ki másokat is erre, és megfertőzte az embereket ez az egész dolog. Vagy a fahéj kísérlet, azt láttátok? Kapjál be egy kanál, egy evőkanál fahéjat önmagában. Na, keressetek rá a fahéj kísérletre. Ezt az őszinte kérdést szeretném kihangosítani Edith részéről. Azt mondja, és az mire jó? Hát semmire nem jó. Ez az igazság, se megenni egy kanál fahéjat, se a nyakadba borítani egy vödör jeges vizet, ez az égvilágon semmire nem jó. Pontosan erre akarok rávilágítani. Hogyha ezeknek a kihívásoknak annyian engedelmeskednek, akkor annak, hogy keresd meg a te belső szobádat. Mert Jézus kéri. Mert Jézus abban a szobában szeretne veled találkozni. Akkor kérjelek, hogy legyünk olyan gyorsak, mint a Facebook társadalom, a jegesvödör vagy a fahéj kísérlettel. A világ irodalomnak az egyik kiemelkedő irodalmi remek műve a Mi Atyánk. Ezt még az iskolában is tanítják. Hányan tudnánk ezt elmondani, most nem kell jelentkezni, fejből? Hát hogyne? Oké, na most nem fogok ide kiállítani mindenkit, hogy Julika után szabadon, hát hogyne mondaná el bárki. De egyébként nem rossz kihívás ez se. Ha még nem tudod a Mi Atyánkot fejből, hajrá, tanuld meg. Szóval kiemelkedő jelentőségű, nagyon fontos imádságról van szó. De mégis a legelején, még mielőtt bármiről beszélnénk, két dolgot szeretnék leszögezni. Az egyik, hogy ez egy minta imádság. Nem arról van szó, hogy ezt kéne újra és újra imádkoznunk. Hogy ezt az imádságot kellene imádkoznunk. Az is jól illusztrálja ezt a helyzetet, hogy az őskeresztény időkből nem maradt fenn olyan dokumentum a számunkra, amikor konkrétan ezt az imádságot imádkoznánk. Nem látunk olyan forrásokat, amelyek arról szólnának, hogy és az őskeresztények reggel, délben és este ezt az imát imádkoznák. Néhány száz évvel később már megjelennek ilyen források, de korábban nem. Jézus az imádság lelkületéről tanít, a hogyanjáról. Hogy miután elmondta, hogy ne legyél színész a saját imádságodban, ne attól várd a saját identitás tudatodnak a megerősödését, hogy jobb vagy valakihez képest, mint adakozó vagy mint imádkozó, miután elmondta, hogy keresd meg azt a zárt helyet, ahol csak te és Isten kettesben tudtok lenni, azután elmondja, hogy mikre figyelj az imádságban. Mire fókuszálj, és mire nem. Láthatjátok itt mögöttem, hogy a mai napunknak az a címe, hogy újra pozícionálás. Ez a gondolat Philip Yancey-től származik, aki egy ilyen vastag könyvet írt az imádságról. Ez a könyv, ami az ő tollából származik, ez nem egy doktori dolgozat, nem egy értekezés. Nem azt mondja, hogy minden, amit az imádságról tudni kell, az ez. Hanem egy elmélkedés. Egy gondolat folyam, amikor felteszi azokat a kérdéseket, amik mindannyiunk fejében ott mozognak. Miért imádkozzam, hogyha Isten úgy is tud mindent? Hogyan imádkozzam? Mert valahogy kialakul az a gondolat, hogy hát az imádság az az, amikor közben járunk emberekért. De nem csak. Miért nem hallgatja meg Isten az imádságot, hogyha annyit imádkozom már egy kérdésért? És ezeket a kérdéseket Yancey szisztematikusan körüljárja, és egy nagy gondolat folyam az egész könyv. És az ő egyik legfontosabb megállapítása, hogy az imádság az újrapozícionálás. Amikor helyre rakod magadat Istennel kapcsolatban. Amikor a kizökkent életed és gondolataid a helyére kerülnek Istennel kapcsolatban, mikor elkezded helyesen látni önmagadat. Úgyhogy ezen a délelőttön a mi atyánknak nem a teljes egészét szeretném végig tanulmányozni, hanem csak a 9. és 10. verset. Azt mondja Jézus, hogy amikor bent vagy a belső szobádban, akkor kezdj el így imádkozni, hogy Atyám. Az, hogy Istent atyának szólították, ez nem volt ismeretlen az ószövetségi emberek számára. Az, hogy Isten Izrael atya, ez nem valami merőben új gondolat. Az viszont, hogy az egyes ember úgy szólítsa meg Istent, hogy te vagy az én atyám, na ez forradalmi volt. Hogy nem azt mondja, hogy Istenünk Izrael atya, hanem hogy így rövidre zárva ezt a kapcsolatot, azt mondja valaki Istennek, hogy én atyám. Na ez teljesen újdonságként hangzott az akkori hallgatóság számára. És Jézus azonnal hozzá is teszi, hogy ez az atya nem az édesapánk. Nem az apukánk, a földi, hanem valami teljesen más természetű. Az Isten, a mennyei hatalmasság, a mi atyánk. Szenteltessék meg a te neved. Elég érdekes egy kifejezés, olyan furán, nagyon biblikusan hangzik. Ezt szeretném most egy kicsit kibontani, és erről is szól az első pont a jegyzetünkben. Szenteltessék meg a te neved. Mit jelent ez? Mitől szentebb Istennek a neve, mint bármi más? Vagy miért csak a neve szenteltessék meg? A héber gondolkodásban a név az a személlyel egyenértékű. Isten, aki láthatatlan, és soha senki nem látta őt, a nevében van jelen. Azt mondja Izraelnek az Úr, hogy közétek helyezem az én nevemet. Közöttetek lesz a templomban az én nevem. Hát ez máshogy nem értelmezhető, csak úgy, hogy a név az a személyt jelenti. Közöttetek vagyok. A nevem, mint egy küldöttem, mint én magam, az én lényegem, a vagyok, ott van veletek. Tehát amikor azt mondja Jézus, hogy menj be a belső szobádba, imádkozzál atyádhoz, aki rejtve van, azt mondja, hogy a láthatatlan Isten ott van, figyel, és te pedig szenteld meg az ő nevét. Ha a név a személy lényegét jelenti, amit egyébként nem nehéz elképzelni, mert hogyha azt mondom, hogy Jolika, akkor Jolika fog rám nézni. Ha azt mondom, hogy Ernő, akkor Ernő fog rám nézni. Pedig csak a nevét mondtam, igaz? De a név az egész lényeget fejezi ki. Tehát azt mondja Jézus, hogy amikor odaállsz Isten elé, akkor Isten személye legyen számodra szent. Engedd meg Istennek, hogy az őt megillető helyre kerüljön. Miért mondja vajon ezt Jézus? Hát azért, mert nekiállni, imádkozni, ez egy nagyon nehéz feladat. Ugye már közhely számba megy, hogy hát információ dömpingben élünk. Egy információ robbanás után. És talán észre sem vesszük magunkon, de ki vagyunk éhezve az információra. Ezért pörgetjük a Facebookot, ezért hallgatjuk az autóban a rádiót, ezért szól a tévé a szobánkban, mert várjuk, hogy jöjjön az információ. És nagyon nehéz önmagunkat lecsendesíteni. Nagyon nehéz odaszánni és azt mondani, hogy bemegyek a belső szobába, kikapcsolok mindent. Csak az a baj, hogy ezt nem tudod kikapcsolni. És az agyad pörög ezerrel, ott vagy a belső szobában, de hát melyikünk ne járt volna még így, hogy elkezdesz imádkozni, és eszedbe jut, hogy az autót szervizbe kellene vinni, de nem hívtam föl, jaj, még egy e-mailt el kellene küldenem, most akkor azt még gyorsan, a gyerekért mindjárt mennem kell az iskolába, óvodába, bármi. Oda tettem a krumplit, mindjárt megég, bármi. Tele van az agyunk információval, és csak pörög, pörög, pörög. És azt mondja Jézus, hogy szenteld meg Istent. Engedd meg, hogy odaálljon az őt megillető helyre, az első helyre. Ne szoruljon minden más után a háttérbe. Egy elég érdekes igét hoztam ide nektek. Mindjárt kifejtem, hogy miért. Sámuel első könyvének az 5. fejezetében olvasunk egy történetet, amikor egy háborúban, ahol Izrael a filiszteusok ellen harcol, a filiszteusok győznek és elviszik Isten szövetségládáját. És a filiszteusok egyik városába, Dágón templomába helyezik el az Úr szövetségládáját. Na most ez a héber logika szerint azt jelentette, hogy Istent fogságba ejtették. Hiszen a szövetség láda az ő jelenlétének a jelképe, ahol a láda van, ott van Isten. Ez már csak abból is látható, hogyha utána olvastok Sámuel első könyvében, látni fogjátok, hogy a filiszteusok rettegésbe esnek, amikor meghallják, hogy az Úr szövetség ládája Izrael táborába jött. És mindezek után a filiszteusok elrabolják a frigyládát, a szövetség ládáját. Beteszik Dágón templomába. Dágón az egyik filiszteus isten. Két nappal későbbi eseményről olvasunk itt. Mégpedig ezt. Amikor másnap reggel fölkeltek, Dágón arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt, Dágón feje és a két kézfeje pedig letörve a küszöbön volt, úgyhogy csak a dereka maradt egyben. Ez tehát a második nap. Az első nap azt olvassuk, hogy oda teszik Dágón templomába, Dágón pedig arccal a földön fekszik, és a kezei le vannak törve. A filiszteusok megrémülnek, helyreállítják a Dágón szobrot, ugye itt egy Isten szoborról van szó, helyreállítják, a kezeit visszaillesztik a helyére. Második nap reggel újra mennek, Dágón nem véletlenül nem szobornak hívja az ige. Figyeled? Dágón, az Isten, nem csak a szobra, az Isten fekszik a földön az Úr szövetségládája előtt, és már nem csak a keze van letörve, hanem a feje is. Mi ez? Hát ez egy óriási üzenet Istentől, hogy tudjátok, hogy ki vagyok én. Lehet, hogy a frigyláda itt van most Dágón templomában, de hogy Dágón nem fog fölöttem állni, na az biztos. Egészen addig, amíg újra és újra fölállítjátok ezt az Isten szobrot velem szemben, mondja az Úr, addig én szépen lassan meg fogom nektek mutatni, hogy először csak letöröm a kezét, hogy tudjátok. Aztán, ha nem értitek, letöröm a fejét, hogy érthető legyen. És aztán nem mennek tovább, hanem elviszik innen a ládát. Szóval miért hozom ezt most ide? Azért, mert Jézus azt mondja, hogy a mi imádságunknak a lelkülete az ilyen legyen. Nem csak a belső szobában, hanem az imádságod akkor tud jól működni, hogyha Istent engeded, hogy az őt megillető helyre kerüljön. Na hát ezt jelenti az, hogy szenteltessék meg a te neved. Ezt jelenti az újra pozícionálás. Hogy elkezdem Isten jelenlétében megérteni, hogy kicsoda ő, és ki vagyok én. Mert az egész további imádság ennek a fényében értelmezhető csak. Úgy fogsz tudni helyesen imádkozni, úgy fogod megérteni Istent, hogy ki ő, hogyha ő van az első helyen. Önmagamat ismerve időnként az az érzésem, hogyha ott van Isten, és szeretne közel kerülni hozzám, mert én itt vagyok, akkor Istennek olyan, mintha át kellene verekednie magát egy csomó mindenen, át kell törnie, míg végül elér hozzám. Azt mondja Jézus, hogy ne kelljen már Istennek átfurakodnia a sok információ között, ami a szívedet nyomja, a sok bűn között, ami az életedben van, vagy a bálványok között, amik szépen felemelkednek az életedben. Hanem szent legyen az ő neve az életedben. Minden innen indul ki. Mert akkor tudsz egy az egyben Isten elé állni, hogyha az ő neve szent. Ha ő egy szent Istenként van jelen az életedben. Azért mondtam, hogy tapasztalatból tudom, mert tudom, milyen nehéz kikapcsolni az agyamat. És tudom, milyen, amikor azt kell mondania Istennek, hogy beszélgessünk. De egészen addig, amíg ez a bűn jelen van az életedben, addig mindig ez lesz az első téma, amiről én beszélni szeretnék. Nem fogunk tudni másról beszélni, amíg ezen nem lépsz túl, amíg ezt meg nem bánod. Amíg dágó nem fekszik arccal a földön előttem, addig mindig ez lesz az első téma, amit én hozni fogok eléd. Értitek ezt? Nem tudsz tovább lépni. Persze vannak visszatérő bűneink, és Isten nem hagy bennünket cserben. Nem hagy bennünket cserben. Nem fogja azt mondani, hogy figyelj, amíg azt le nem teszed, én nem kezdek veled. Engem többet ne hívj. Majd ha letetted, akkor nem, szó sincs róla. Jézus ott jár velünk, újra és újra azt mondja, hogy ne menj bele. De hogyha megbántad, akkor azt mondja, hogy oké, gyere, menjünk tovább, menjünk tovább. De attól még nem örül annak, hogyha megint ott látja a bálványt az életedben, meg megint, és mindig arról fog először beszélni. Engedd Istent az őt megillető helyre. Szenteld meg a nevét. Másodszorban, ti azért így imádkozzatok. Jöjjön el a te országod. A mi atyánknak itt az első néhány gondolatában minden az újra pozícionálásról szól. Minden arról szól, hogy lásd helyesen önmagadat és Istent. És az meg fogja határozni, hogy hogyan fogsz imádkozni. Az egy csomó dolgot már eleve lényegtelenné tesz, mert megérted, hogy van-e értelme érte imádkozni, vagy nincs. Jöjjön el a te országod, ez legyen az imádságod fókuszában. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy tudod, hogy hova tartozol. Hogy tudod, hogy van egy csomó olyan dolog, amik nem fontosak. Én ezt tanulom egyre súlyosabban az elmúlt időszakban, hogy vannak fontos dolgok, és vannak nem fontos dolgok. És egy csomószor a nem fontos dolgokon ragadunk le, és akadunk el, és az igazán fontosakra nem jut idő. Itt ne gondoljatok nagy dolgokra. Van egy fél éves autóm, már hogy fél éve van nálam, egyébként 8 éves, pont ez a baja, hogy 8 éves, és hogy most jönnek ki a gyerekbetegségei. És egy csomó időmet elviszi, hogy szervízbe hordom az autót, amit egyébként úgy vettem meg, hogy 8 éves, fantasztikus, és nem 15, mint az előző volt. Persze, remélem nem kell állandóan magyarázkodnom, hogy ha 15 éves az autód, vagy ha veterán, halleluja! Örülhetünk, hogy van mivel mennünk. Éppen erről akarok beszélni. Hogy amikor az autómról kezdtem azt érezni, hogy Tomi, komolyan biztos, annyira fontos, hogy olyan színe legyen, hogy az a karc ne legyen rajta, hogy még ezt az elemet mindenképp cseréljük ki, pedig amúgy nem lett volna létszükséglet, és csak viszi az időmet az igazán fontos dolgoktól. Mi az, ami tőled elrabolja az igazán fontos dolgoktól az időt? Jöjjön el a te országod. Tudd, hogy hova tartozol. Ne felejtsd el, hogy hova kell fókuszálnod. Ne felejtsük el, hogy napról napra közelebb van a mennyei királyság. Napról napra. Lehet, hogy már holnap itt van. Lehet, hogy 2 év múlva. Lehet, hogy 200 vagy 2000, nem tudom. De az biztos, hogy ma is közelebb vagyunk hozzá, mint tegnap. És hát számtalanszor elmondtam már nektek. Ha úgy éled az életedet, hogy megpróbálod a menny szemszögéből vizsgálni, mi értékes a mennynek? Mi lehet fontos a menny szempontjából? Az át fogja írni a hétköznapjaidat már most itt a Földön. És nyilván tudjuk mindannyian, hogy Istennek fontosak a hétköznap dolgai. Istennek fontos volt, hogy Ibolya autójának a kereke ne essen ki. Istennek fontos az, hogy legyen mit ennünk, hogy legyen mivel ruházkodnunk. De az nem mindegy, hogy hol van a fókusz. Hogy mi az, amire az időd javarészét odaszánod, mi az, amire a pénzednek a javarészét odaszánod, a gondolataid, a szívedet, mire szánod oda. Azt mondja Jézus, hogy amikor imádkozol, mondd azt Istennek, hogy jöjjön el a te országod, mert igazából oda vágyunk. Ne engedd, Uram, hogy lekössenek ennek a földnek a dolgai. Hadd tudjak meg disztingválni, mi az igazán fontos, és mi az, ami nem annyira fontos. A 6. fejezet végén Jézus ezt mondja. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Prioritás. Mennyire divatos szó. Nem fog Isten cserben hagyni. Ha van egy vágyad, azt mondja Isten, hogy lehet, hogy én meg tudom neked adni simán. De hogyha az a vágyad vezérel, elvéted a célt, elvéted a fókuszt, időt fog tőled rabolni, energiát, pénzt fog rabolni. Keresd az én országomat. Mi a fontos a mennynek? Mi a fontos a mennynek egyébként? A mennynek az a fontos, hogy te krisztusi emberré válj. Hogy te olyan emberré válj, akit Isten látni szeretne belőled. Minden, ami ezt a célt szolgálja, az prioritást élvez Istennél. És nem fog téged megszégyeníteni, hogyha más dolgokat ezek mögé helyezel. Állj rá hittel erre. Keresd az ő országát. Legyen ez a szívedben, hogy a te országod jöjjön el, Uram. Én azt vágyom, hogy ez a föld olyan legyen, mint a te országod. És végül a 3. pont. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Miután engedted, hogy Isten az őt megillető helyen legyen az életedben, az első helyen. Miután tudatosult benned, hogy hova tartozol, hogy a menny a valódi otthonunk, és ennek a perspektívájából nézed az egész életedet. Legyen a szívedben az, hogy Atyám, minden, amit te akarsz, az maradéktalanul valósuljon meg az életemben. Maradéktalanul. Nem véletlen ez a kitétel, amit Jézus hozzáfűz. Ahogy a mennyben, úgy itt a földön is. Hogyan érvényesül Isten akarata a mennyben? Korlátlanul. teljesen, 100%-osan. A mennyben nincsen más, mint Isten akarata. A mennyben minden arról szól, hogy mit akar Isten. És igaz, hogy valahol a szívünk mélyén, nagyon mélyén, az emberi természetünknek a legmélyén van egy ellenállás ezzel szemben. Az akarattal szemben. Nem hangzik jól számunkra ez a gondolat, hogy valakinek akarata van a mi életünkkel kapcsolatban. Mert az azt jelenti, hogy nem az van, amit én akarok. Na hát erre akar Jézus rávilágítani. Azt mondja, hogy azt a legmélyebb pontot, azt vizsgáld a szívedben. És mondd azt Istennek, hogy Atyám, én tudom, hogy ember vagyok, és a bűn alá rekesztett földön élek. De én azt akarom, hogy a te akaratod valósuljon meg maradéktalanul. Mert tudjátok, a mennyben szomorkodnak rajtunk, alapjában véve, időnként meg bolondnak tartanak bennünket. És a mennyben nem értik, hogy mi olyan nehéz megérteni abban, mit olyan nehéz megérteni abban, hogy Isten jó, bölcs és jót akar az életedben. Miért olyan nehéz ezt elfogadni, és ezt az angyalok nézik, nézik, és nem értik. Hogy a mennyben, ahol tökéletesen működik minden, mert Isten jó, bölcs, és mindig jót akar. És láthatóan működik a dolog. És nézik a mi kis emberi életünket, és azt mondják, hogy hát ezt nem hiszem el. 2000 éve mondja nekik az Úr, hogy szeretlek titeket. Hogy jót akarok nektek, és bölcsen akarom ezt véghez vinni az életetekben. És még mindig nem értitek. Hát ezért mondja Jézus, hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Maradéktalanul, korlátlanul, teljesen és 100%-osan. Mert hogy, és ezzel befejezem, nem igazán értjük, hogy Isten akaratát megtenni az számunkra az életet jelenti. Olyan, mintha táplálkoznánk. Mintha ennénk egy jó ízűt. Ilyen az, amikor Isten akaratába beleállunk. Amikor a samáriai asszonnyal beszélget Jézus ott Jákob kútjánál, ugye a történet elején azt olvassuk, hogy szomjasan érkezik oda. Hát azért megy a kúthoz, hogy így jön. És beszélget az asszonnyal, valószínűleg nem 10 percet, hanem néhány órát. Mire megjönnek a tanítványai, akik egyébként ételért mentek el. És amikor megérkeznek, akkor ezt olvassuk. János evangélium a 4. fejezetében. Közben, amikor megérkeztek, kérték őt a tanítványai. Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik. Nekem van mit ennem, amiről ti nem tudtok. Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Jézus nem éhes. Mert azt mondja, hogy megteltem azzal, hogy végzem Isten munkáját. Az, hogy most mindjárt el fog menni ez az asszony, és azt fogja mondani a samáriaiaknak, hogy gyertek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. És hogy 4 órával később ez a samáriai falu megtér az élő Istenhez. És azt mondják, hogy most már nem a te szavad miatt hiszünk, hanem mert láttuk, és tudjuk, hogy ő a világ üdvözítője. És 4 órával korábban Jézus ezt mondja nekik, hogy nem vagyok éhes, fiúk. Mert az én eledelem az, hogy megtegyem annak az akaratát, aki elküldött engem. És akik szolgáltok, pontosan tudjátok, hogy milyen ez. Amikor beleadtok mindent, amikor időt szántok a szolgálatra, energiát adtok bele, mert meg akarjátok tenni Isten akaratát. És akkor ott valahogy az ember nem éhes, nem szomjas, hanem megtelik. Tele lesz az Isten akaratával. Amikor tehát Isten elé mész, az imádságnak az egyik természete az az újra pozícionálás. Mert miről beszéltem most folyamatosan? Arról, hogy Isten jelenlétében helyre áll mindaz, ahogyan ezt a világot látod, ahogyan önmagadat látod, és ahogy a saját imádságaidat látod. Szeretnék egy új telefont, atyám. Adj nekem egy új telefont, kérlek. Ezzel a kéréseddel mész be a csendes szobádba. Vagy gondolj arra a kérésedre, amit nagyon szeretnél. Mi lebeg előtted? A vágyad. Bemész ezzel a kéréseddel a csendes szobádba, ugye? Holnap 10 percre bemész. És elkezdesz így imádkozni, hogy mennyei atyám. Pozíció 1. Ő az atya, te vagy a gyerek. Ő a király, te vagy a szolga. Aki a mennyekben vagy, tehát a világnak a jól működő részén, ahol még rendben vannak a dolgok, nem itt a földön. Szenteltessék meg a te neved, vagyis pozícióváltás 2. Te vagy az első helyen az életemben. Ja, oké, hogyha én vagyok az első helyen, akkor ugye ez, a második, harmadik, negyedik, ötödik helyen van, vagy kiveszed az életedből, igaz? Igen, uram. Oké. Pozíció 3. Jöjjön el a te országod, atyám. Erre várunk. Szeretnénk, hogyha a te királyságod itt a földön nagyobb területet nyerne. Jó. Hát akkor kezdjük mondjuk veled. Nyerjen tered benned az Isten országa. Oké? Okay? Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, atyám. Pozíció 4. Hát, ha tényleg azt akarod, hogy az én akaratom legyen meg az életedben, akkor a telefonod előtt lenne még egy-két dolog, amiről beszélhetnénk. Vagy azelőtt, ami most éppen megjelent a lelki szemeid meg a szíved előtt. Vagy azt mondja, hogy ha így vagy előttem, örömmel megajándékozlak. Értitek? Hogyha helyesen látod önmagadat, hogy ki vagy Isten előtt. Engedd Istent az őt megillető helyre, ne felejtsd el, hogy hova tartozol, és keresd az ő akaratát. Hát így menjünk be a jövő héten a saját belső szobánkba, minden nap legalább 10 percre. Amen. Atyánk, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is, és mindannyiunk életében egyenként. Atyánk, a téged megillető helyre akarunk állítani. Tudni akarjuk, hogy honnan jöttünk, illetve hogy hová megyünk, hogy hol a mi igazi otthonunk. És Urunk, azt akarjuk, hogy maradéktalanul valósuljon meg a te akaratod az életünkben. Köszönjük, hogy atyánknak szólíthatunk, és hogy te olyan atya vagy, aki szeretettel tekintesz ránk, mint a gyermekeidre. És aki olyan atya vagy, hogy ha fiaidként kenyeret kérünk, akkor te nem fogsz követ adni. És hogyha halat kérünk, akkor nem fogsz skorpiót adni. mert tudod, hogy mire van szükségünk, Atyánk. Mi pedig szeretnénk újra pozícionálni magunkat, és úgy látni magunkat, ahogyan Te látsz. Kérünk, vigyél tovább minket az imádságban, hogy egyre helyesebben értsük, hogy hogyan kell imádkoznunk. Amen.